Az elmúlt napokban az egyik reggel az autóban hallgattam a rádiót, és egyik jelentős magyarországi építési vállalkozás vezetője nyilatkozott, és a különböző kérdések közül az egyik az volt, hogy milyen trendek vannak ma az építkezésnek a területén, az emberek milyen házat építenek, és többek között elmondta ez a kedves vezető, ennek a cégnek az igazgatója, hogy a divatok mindig meghatározzák azt, hogy az emberek milyen házat építenek, sőt, mivel ez a cég főleg tetőszerkezetekkel foglalkozik, azt mondja, hogy hát a tetőket is meghatározza, és jelenleg az a trend, hogy lapos tetős házakat kell építeni, mert ez a divat. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek, vagy nem. Megkérdezte az interjút készítő riporter, hogy azért, mert ez sokkal jobb, mint az ilyen hagyományos ilyen nyeregtető, jól mondom a másik változatát. Erre azt mondta, hogy nem, végülis teljesen mindegy, tehát mind a kettő jó, mind a kettő tökéletesen meg lehet csinálni, mind a kettő olyan, ami betölti a funkcióját és a szükséghez alkalmazkodik. Tehát, hogy teljesen mindegy, csak most az a trendi, hogy lapos tető legyen. Ha el fog telni 3, 4, 5 vagy 10 év, akkor valaki megkérdezi tőle, hogy mi a trend, akkor lehet, hogy az ellenkezőjét fogja mondani. Vannak ilyen trendek az embernek az életében, vagy a körülöttünk lévő világnak a hatása. Ezeket sugallja felénk, hogy vannak ilyen menő dolgok, amelyeket érdemes megcsinálni, érdemes így gondolkodni, vagy érdemes ezt tenni, vagy azt tenni. Ilyen a politika, ami befolyásol bennünket, hogy pont milyen kormány van, ilyenek a különböző divatirányzatok, hogy kell öltözködni, milyen színű dolgokat kell fölvenni. Én emlékszem rá, hogy amikor én még ilyen 10 éves voltam, akkor még a hippi időszaknak a vége felé olyan farmerekbe jártak a fiatalabb korosztály, ami ilyen széles volt a lábszára, tehát alig lehetett benne menni, ilyen nagyon széles volt. Ma teljesen más a divat, ma nagyon szűk nadrágokba járunk, alig lehet fölhúzni őket, olyan szűk. Ugye? De miért? Ez a divat. Nem azért az a jó, vagy ez a jó, hanem egyszerűen különbségek vannak. A gazdaság is állandóan változik. Van, amikor gazdasági válság van, és akkor azt mondják nekünk, hogy mindig takarékoskodni kell, mindig jól gondold meg, hogy mire fizetsz, mert nem tudod, milyen lesz a holnap. Aztán változik az idő, jön egy konjunktúra, jön egy gazdasági fellendülés, akkor pedig jönnek, és akkor vegyél fel hitelt, vedd meg ezt, vedd meg azt, és egyszerűen befolyásolnak bennünket ezek a trendek, hogy milyen irányba kell haladni, és mit kell csinálni, vagy hogy kell gondolkodni. Igen, ám, de egy keresztény ember mondhatja azt, hogy ó, rendben van, de hát én keresztény vagyok, én egy egyházhoz tartozom, az egyházban nincsenek ilyenek. Szerintetek van az egyházban ilyen trendi dolog, meg nem trendi dolog? Van. Abszolút van. Az egyházban például vannak időszakok, amikor az a fő üzenet, és tulajdonképpen a mainstream csatornákból ez jön, hogy a legfontosabb dolog, hogy hirdessük az evangéliumot. A misszió parancsban ez van, Jézus ezt mondta, menjünk és képviseljük őt, és hirdessük az evangéliumot. Ez igaz? Igaz. Persze, menjünk és csináljuk. Ez nagyon, nagyon valóságos, és azt mondhatjuk, hogy tényleg fontos dolog. De aztán változnak az idők, eltelik pár év, és jön egy olyan időszak, amikor a fő üzenet az, hogy a legfontosabb az életszentség. Ha az életed nem szent, ha az életed nem tiszta, akkor nem tudsz kapcsolódni Istenhez, akkor nem működik az Istennel való kapcsolatod, és az életszentség az alapvetően meghatároz mindent, tehát ha nem tiszta valakinek az élete, akkor gyakorlatilag semmi nem működik. Ezért a legfontosabb dolog, hogy legyen tiszta és szent az életed, hiszen azt mondja a Biblia, hogy Isten szent, és mi is kövessük őt, mi is szentek legyünk, ugye? Aztán megint változik a világ, és jönnek más és egyéb dolgok, amelyek esetleg azt mondják, hogy hát a szentség is fontos, az evangélium hirdetése is fontos, de a legfontosabb dolog, hogy az Isten tudja dicsőíteni az ember, hiszen erre teremtettünk, hogy az Isten dicsőítsük. És minden erre e köré van fölépítve, hogy az Isten dicsőítése a tetteinkben, a gondolkodásmódunkban, az Isten tiszteleteinkben az erőteljes és jó legyen. És hogyha ez jó, akkor minden jó. És akkor nem sorolom, hogy milyen trendek vannak még az egyházban, és akkor ezen belül a teológiában, meg gondolkodásmódban. Nagyon meghatároz bennünket mindaz az a körülmény, vagy az a külvilág, ami körülvesz bennünket, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk. Mindezt azért mondtam el, mert egyrészt ez egy valóságos hatás, másrészt pedig tudnunk kell azt, hogy mi nem trendeket követünk, hanem Krisztust követjük, ugye? Még csak nem is keresztény trendeket kell követni, hanem Krisztust kell követni. És ma, amit szeretnék elmondani, az nem más, mint a legfontosabb dolog, amit hát nem akárki mondott, és nem akármilyen módon hangzott el, hogy a különböző trendek közül mi az, amit az első helyre kell tenni. Egyszer, amikor Jézus sok emberrel találkozott, és beszélgetett, a tanítványok közül megkérdezték tőle néhányan, hogy Jézus, olyan sok isteni parancsolat van, olyan sok minden valami fontos, olyan sok minden valamit, amit tehetünk, és jó és értékes, de mi a legfontosabb? És amikor Jézus erre a kérdésre válaszolt, akkor ezt mondta, hogy mi a legfontosabb. A legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy az Úr, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Azt mondja Jézus, hogy ez a legfontosabb. És ezen túl van minden más. Ha ez nincs meg, vagy nincs a helyén, akkor nehezen fognak menni a dolgok. Vagyis a Nyílhegynek a vége, ami igazán átüti majd azt a célt, oda mit kell rakni, akkor ezt kell rakni. Sok minden más alakíthat egy, vagy formálhat egy nyílvesződ, de a vége az a csúcs, aminek élesnek kell lenni, hegyesnek kell lenni, ami átütő erejű, az nem más, mint ez, hogy egy az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes lényedből, teljes valóságodból. Mivel ma gyereknap van, én egy nagyon egyszerű prédikációt szeretnék elmondani felnőtt gyerekeknek, oké? Tehát, hogy nagyon egyszerű lesz, 3 pont van. Kicsit gyakorolhatjuk is, ha benne vagytok. Hogy tudjuk ezt az egészet megvalósítani, hogy tud ez az egész átmenni a lényünkön, a gondolkodásmódunkon, a lelkünkön, hogy tényleg valóságosan meg tudjuk ezt élni, hogy teljes szívemből, lelkemből én őt akarom szeretni és tisztelni. Ha valaki még nem találkozott Jézussal személyesen, vagy ilyen módon még nem keresztény, akkor ez egy ilyen cél lehet, hogy én ide akarok eljutni. Ha valaki meg keresztényként ül itt, akkor azt mondja, hogy én ezt annyira fontosnak tartom, mert Jézus ezt tette az első helyre, hogy ennél kevesebben nem akarom beérni. Hogy szeretem az Urat, az Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből. Nos, tehát a 3 dolog, amiről szeretnék beszélni, amikor azt mondja a Biblia, hogy szeressük az Istent, akkor tulajdonképpen ez mindig egy ilyen reakció. Nem én kezdeményezem azt, hogy én eldöntöttem, hogy én szeretni fogom az Istent, hanem az Isten már szeret engem. Az Istennek a szeretetével, amikor találkozok, akkor tulajdonképpen ezt tudom viszonozni. És amikor az Isten szeretetét átélem és megtapasztalom, akkor ez változást fog generálni az embernek az életébe, az enyémbe is, meg a tiédbe is. És ez a változás 3 területen fog bekövetkezni. Az egyik, amikor átélem az Isten szeretetét, akkor ez változást hoz a gondolkodásmódomban, az értékrendemben. Vagyis változást a fejben, a gondolkodásban. Erről szeretnék egy pár szót mondani, hogy ez hogy működik az ember életében, vagy miért fontos ez a folyamatos változás, vagy megújulás az embernek a gondolkodás módjában. Egy másik terület, azt mondja a Biblia, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, tehát ez a kicsit szenvedélyesen megélni ezt az Istennel való kapcsolatot. Ez nem más, mint valahogy úgy a szíved legmélyéről ezt az egészet valahogy átélni és megtapasztalni. Vagyis Isten, amikor küldi az ő szeretetét, az ő jelenlétét, akkor ez változást hoz az embernek a szívében, a lényének a legbelsőjében, és egyfajta tüzet generál, hogy ezt úgy szenvedélyesen tudjon megtenni. Tehát egyrészt változás a fejünkbe, a gondolkodásmódunkba, másrészt változás a szívnek a területén, és szenvedélyesen tudjuk mindezt tenni. A harmadik pedig, hogy változás a tetteinkben. Ugyanis az Isten szeretetével találkozik valaki, és azt mondja, hogy az a vágyam, hogy ez bekövetkezzen az életemben, akkor ez a tetteinkben is meg fog nyilvánulni. Tehát nem lehetek passzív ezután, vagy nem közömbösen fogom látni az életet és a világot. Tehát gyereknapon vagyunk, oké? Hogyha gyerekek ülnének itt, akkor azt mondanám, de most mondom nektek is. 3 dologról szeretnék beszélni. Az első, változás a fejben. Oké? Megérinted a fejed? Itt kell változásnak. Gondolkodásmódban, hogy isteni gondolkodás, változás a fejben, változás a szívben, vagyis a lényünknek a legmélyén, és változás a tetteinkben, vagyis a cselekedeteinkben. Ha ez a három dolog elkezd működni, mert az Isten szeretetét valaki átéli, akkor tulajdonképpen ez be fog teljesedni annak az embernek az életében, amit Jézus mondott, hogy ez a legfontosabb. Szívből, lélekből, teljes erőből, teljes lényünkből szeretjük őt. Szóval változás a fejben, változás a szívben, és változás a kézben, vagyis a tetteinkben. Na hát kezdjük el. Az első, tehát változás a gondolkodásmódunkban. Ez azért fontos, mert a Biblia világosan beszél arról, hogy az embernek a gondolkodásmódja, bármennyire tiszta, bármennyire bölcs valaki, vagy bármennyire jól gondolkodik valaki az élet dolgairól, de az embernek a gondolkodási módja, vagy a gondolkodási szintje és az Isten gondolkodás módja között óriási a különbség. Nem ugyanaz. Az Isten más módon gondolkodik, mint ahogy az ember gondolkodik. Azt mondja a Biblia, szó szerint Ézsaiás próféta beszél erről, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Vagyis az Isten gondolatai meg az embernek a gondolatai között valóságosan ég és föld van. Egyrészt Isten az égben van, másrészt én a földön vagyok, de a különbség is óriási. És amikor arról beszélünk, hogy változást kell, hogy átéljünk a gondolkodásmódunkban, akkor erről beszél a Biblia, hogy az Istenhez kell közelíteni a gondolkodásmódunkat, mert nem az Isten fogja az emberi gondolkodásmódot átvenni, hanem nekünk kell az Istenit, mert az a jó és az a tökéletes. És az igazán Isten szerető emberek, akik ezt az igeverset átélik, megtapasztalják, az igazán Isten szerető emberek, azok mennyei módon tudnak gondolkodni, vagy ezeknek az embereknek a gondolatát mennyei gondolatok járják át. Az emberi gondolatokat megújítja a mennyei gondolat. Az emberi elmének a működése az úgy működik, hogy amiről gondolkodunk, az meghatározza az érzelmeinket, és meghatározza a döntéseinket is. Bármi, amit teszünk, először a gondolkodásmódunkban jelenik meg, valahogy átfut, lehet, hogy ez a másodperc töredéke alatt, és ebből következik egy döntés, és annak az érzelmi hatását is megéljük. Ha valami pozitív dolog fut át az agyunkon, akkor ennek megfelelően döntünk, és az érzelmeink pozitív irányba mozdulnak el. Ha valami félelmetes vagy nehéz dolgokat gondolunk át, vagy félünk valamitől, akkor ennek megfelelően fogunk dönteni valahogy, és az érzelmeink pedig inkább félelmetesek vagy negatívak lesznek. Tehát alapvetően a gondolkodásmódunkat meghatározza az, hogy emberi módon vagy Isten szerinti módon gondolkodunk. A Bibliában olvasunk egy olyan szakaszt, Pál apostol beszél erről, a korintusi embereknek, ahol azt tapasztalta, hogy nagyon okos és nagyon bölcs emberek voltak, de a gondolkodásuk ezen az emberi és bölcs szinten mozgott, meghatározták azok a trendek, azok a filozófiák, azok az emberi értékrendek vagy erkölcsi értékek, amely emberi szinten jónak, vagy elkölcsösnek, vagy igaznak bizonyult. És ezzel kapcsolatban azt mondja Pál apostol, amikor találkozik ezzel, hogy ezek az emberi szintű gondolkodásmóddal szemben vannak az isteniek, és amikor jön az isteni, akkor vagy lerombolja ezt, vagy átalakítja és megújítja, hogy Isten szerinti módon tudjunk gondolkodni. És amikor Pál apostol erről beszél, hogy szükség van arra, hogy az ember imádkozzon, hogy megszólítsa az Istent, mert ezáltal a gondolataink megváltoznak. Szükség van arra, hogy az Isten szavát, az Isten igéjét halljam, hogy átjárja a szívemet, lelkemet, akkor ezáltal hit ébred az emberbe, és így tudunk kapcsolódni az Istenhez, és így működik az, hogy a mennyei gondolatok megjelennek a te gondolatvilágodban, vagy az elmédben, át tudja járni a gondolataidat, és át fölülírja mindazt, ami csak csupán emberi. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor az Istennek az igéje, meg az imádság összekapcsolódik, és hit ébred az emberben, akkor ezt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltettek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Vagyis a mennyei gondolatok, az Istentől jövő üzenet, az olyan erős és olyan dinamikus tud lenni, hogy átjárja a te gondolataidat, megújítja, és valami sokkal több jön ki belőle, mint ami emberileg kijöhetett volna belőle. Amikor azt mondom, hogy nincs időm imádkozni, akkor tulajdonképpen arról döntöttem, hogy kevésbé engedek ezeknek a mennyei gondolatoknak. Amikor kevésbé engedem, hogy hasson rám a Biblia, vagy hasson rám a prédikáció, vagy az Isten szava, akkor tulajdonképpen azzal kapcsolatban döntök, hogy kevésbé engedem, hogy a mennyei dolgok átjárják a szívemet, lelkemet. Amikor viszont ezeket beengedem, akkor ezek, mivel ezek erősek, az Isten szava az mindig erő, hatalom és energia, akkor ez azt jelenti, hogy megújítja a gondolkodásmódot, és valami sokkal többet ad nekem. Szóval az első fontos dolog, hogy engedd, hogy Isten megújítsa a gondolkodásmódodat. Ehhez az kell, hogy engedd, hogy szeressen az Isten. Legyél az Isten közelébe, vagy legyél az Isten jelenlétében. Hogyha az ember oda tud menni az Isten jelenlétébe, átéled, hogy engeded, hogy az Isten megszólítson, hogy az Isten átöleljen, vagy vigasztaljon, vagy szóljon hozzád, vagy akár figyelmeztessen, akkor ennek az eredménye az, hogy az ember megújul, a gondolkodásmódja megváltozik, és sokkal tisztább és sokkal eredményesebb lesz. Ezért mondja a Biblia, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál csupán. Szükség van az eszedre, szükség van az elmére, szükség van a gondolkodásmódra, de mindig fontos, hogy a mennyei az tudja átjárni a földit, és tudja megújítani, mert ebből következik az, hogy szívből és teljes lényünkből tudjuk szeretni Jézus Krisztust. Szóval a gondolkodásmódunknak állandóan változni kell. Nem mondd azt, hogy én már tudom. Nem mondd azt, hogy ja, én már átéltem ilyeneket volt. Mindig van új, amit az Isten tud mondani. Mindig van valami, amivel az Isten meg tud újítani és meg tud erősíteni. A kérdés az, hogy a következő napokban hogy fogod megengedni, hogy szeressen az Isten? Hogy fogod megengedni, hogy az Isten közel jöjjön hozzád? Hogy átöleljen, hogy megszólítson, hogy mondjon valamit, és amit ő mond, az megújít és megerősít. Második dolog, változásnak kell bekövetkezni az ember szívében is, az embernek a lényében. Vagyis, hogy szenvedélyesek tudjunk lenni, hogy igazán égjen a tűz. Van egy ilyen mondás, hogy nagy tűz az nagy meleget ad, kis tűz az kis meleget ad, a homó meg semmit nem ad, ugye? Tehát, és mind a hármat át lehet élni, hogy az embernek a lénye az most tényleg lángol, és szenvedélyesen tud élni, és nagy meleget tud adni, nagy hatással van, vagy csak kicsi, vagy pedig alapvetően szinte semmi. Nos, tehát égjen a tűz. Ma egyébként óriási probléma ez a tűz nélküli kereszténység. Gondoljatok csak bele, hogy ez jelentősen hat ránk. Miről van szó? Az ember annyi mindent el tud érni, annyi mindennel tud foglalkozni, annyi lehetőségünk van, hogy valahova elmenjünk, hogy valamit átéljünk, hogy valamit megtapasztaljunk, hogy tanuljunk, hogy vállalkozásokat kezdjünk, hogy a világ különböző részeire eljussunk. Rengeteg tevékenységünk van, és ezek a lehetőségek szinte korlátlanul itt vannak az ember előtt. És az ember bármit elér, mindig a következő lépésen gondolkodik, ugye? Tehát akárhol is vagyunk, akármilyen érzelmi szinten, akármilyen anyagi szinten, akármilyen sikereket él át az ember, amikor átélte, akkor ez lesz a természetes, és menni akar tovább. Egyrészt az oké, másrészt viszont azt mondja a Biblia, hogy fontos, hogy a lelkünk legmélye az szenvedélyesen tudjon kapcsolódni az Istenhez. És az energiánkat leköti minden más, hogy hova utazunk, hogy mit csinálunk, hogy mit nem csinálunk, hogy mit fizetünk ki, vagy mit nem fizetünk ki, hogy mit kezdünk el és mit fejezünk be, az életnek a dolgai, az élet hétköznapi dolgai teljesen lekötik az energiánkat, akkor ebből az lesz, hogy hát hogy nagy tűz biztos nem lehet, hogy csak kis tűz, vagy csak hamu marad. Ugye értitek? Hogy az fog lelkesíteni engem, amit beengedek az életembe. Az fog motiválni engem, ami nagyon közel jön hozzám. És ezekben a folyamatokban, ha nem Isten van a középpontban, és nem engedem, hogy szeressen az Isten, ha nem engedem, hogy közel legyen hozzám az Isten, mert minden más elviszi a figyelmet, az energiámat, akkor ennek a következménye az, hogy a tűz nem fog lángolni. Van a Bibliában egy gyülekezetről egy leírás, a Bibliának a legutolsó könyvében van ez leírva, ez a Jelenések könyve, a laodiceai gyülekezetről, és ott tulajdonképpen, amit Jézus elmond ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, egy kis jellemzés, nem azt mondja, hogy milyen szörnyű bűnöket követtek el, azt sem mondja, hogy mennyire szuperek vagytok, hanem az, hogy a kettő között még aránylag tiszta is az életetek, meg jól működnek a dolgok, de alapvetően ez a szenvedélyes Istenhez való kapcsolódás, ez eltűnt, és szó szerint így mondja a Biblia, hogy Jézus a mennyből ezt jelenti ki ennek a gyülekezetnek, hogy tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. akivel ezt mondod. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a valk és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék a szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, hogy láss. Vagyis miről van szó? Egyetlen dolog hiányzik, amellett, hogy rengeteg minden megvan, meg jól működik, a lényeg, hogy ez a szenvedélyes Istenhez való kapcsolódás nincs meg. És ez Jézusnak hiányzik. Amikor arról beszélünk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, akkor ezt nem lehet kispórolni. A következő héten hogy fogod átélni és megtapasztalni, hogy szeressen téged az Isten? Mikor fogsz erre lehetőséget adni, mikor fogsz erre időt adni, egy időt szánni, hogy milyen módon fog ez megtörténni, ami rajtad múlik. Mert lehet, hogy tökéletesen éled az életedet, lehet, hogy jól szervezed a dolgaidat, anyagilag egyensúlyban vagy, gyerekeidet normálisan neveled, nem szoktál elkésni a munkahelyről, a főnököd meg van elégedve veled, és lehet, hogy rengeteg dolog jól működik az életedbe, de a kérdés az, hogy a tűz az lobog, vagy csak pislákol, vagy már csak hamu van. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus azt szeretné, arra vágyik, hogy ez a lángoló tűz legyen ott. És ezt akarja szíteni az életedben, az enyémben és valamennyünknek az életében. Amit most szeretnék mondani, azt csak úgy négy szem közt mondom nektek, jó? Tehát nem mondjátok el másnak. Nagyon régóta vagyok már lelki pásztor, ez azt jelenti, hogy nagyon sok tapasztalat összejött. Nagyon sokszor átéltem, hogy vannak emberek, most beszélünk keresztény emberekről, akik fölépítenek egy életet, és ráadásul jól is csinálják. Tehát jól mennek a dolgok. És minél inkább jól mennek a dolgok, annál nagyobb biztonságban érzi magát ez a valaki. És amikor arról van szó, hogy Istennek többet kellene adni valamilyen módon, időben, energiában, figyelemben, nem tudom, bármiben is, akkor igen, de, és akkor jönnek a kifogások, hogy de most ez van, most az van, most a vállalkozás van, most ez van, most ide kell menni, most oda kell menni, és mindig van valami, ami miatt ez kevésbé tud megvalósulni. És hát emberileg ezt az emberi gondolkodást, persze, hát értem, a te életedben most ez van, erről oda kell figyelni. De a másik oldalon azt is láttam, hogy ugyanezek az emberek, akik mondjuk akár még az egyik héten azt mondja, hogy hát szó se lehet róla, most ez nem fog beleférni, ha Isten megenged valami nehézséget az életébe, mert kiderül, hogy a gyerekkel van valami, kiderül, hogy összeomlik a vállalkozás, vagy a családi problémák jönnek, vagy egy betegség jön, nem kell eltelni pár napnak, ugyanaz a valaki annyira készséges tud lenni az Isten felé, és annyira szolgálatkész akar lenni, azonnal lesz idő, azonnal lesz figyelem, azonnal lesz készség arra, hogy ezt valahogy átélje, amit itt látunk, hogy szeretni akarom az Urat, az Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből, mert az nagyon hiányzik nekem. Tapasztaltatok már ilyet a saját életetekben? Ugye előfordul ilyen. Azt kell mondani, hogy nekem is volt ilyen, biztos lesz is még. Vagyis, amikor Isten áldásokat ad, örömöt ad, kiteljesedést ad, és ez lehet a sikerekben, az anyagiakban, a családodban, bármilyen területen is, ezt nem azért adja, hogy minél többet ad, annál kevesebbet foglalkozz vele, hogy ezek a dolgok lekössék a figyelmedet, meg az energiádat, hanem azért adja, hogy legyél hálás érte, és szeresd őt még jobban. Ugye értjük a különbséget. Az Isten nem azért adja neked az áldást, hogy eltávolodj tőle, hanem azért adja az áldást, hogy még közelebb kerülj hozzá. A hálaadással, az Istenhez való kapcsolódással persze gazdagon is boldogan lehet élni, vagy kiteljesedett időszakban is. Ez nem azt jelenti, hogy mindig valami problémának kell lennie ahhoz, hogy valaki őszintén tudjon imádkozni, vagy valami tragédiának kell bekövetkezni ahhoz, hogy valaki komolyan tudja venni az Istent. De ez nagyon-nagyon sokszor bekövetkezik, hogy emberek jelentős mértékben az e-földi dolgokkal fogják lekötni az idejüket, a figyelmüket, és kevésbé figyelnek a mennyeiekre, és amikor jönnek a nehézségek, akkor azonnal megváltozik. Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor jó mennek a dolgok, akkor is tudnánk az Istenre figyelni, ez csak egy döntés. Ezért fontos, hogy a gondolataink, azok mennyei gondolatok legyenek, és ne csak földi síkon gondolkozzunk, mert akkor csak a földi szférában tudunk előre haladni, és csak ezek lesznek előttünk célok. Azt mondja a Biblia, szintén Jézus mondja, keresétek először az Isten országát és igazságát, és minden más ezen túl megadatik nektek. Keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Ez nagyon fontos. Olyan fontos alapelv, hogy szeretném lefordítani magyarra. Tehát, hogy mit jelent ez? Ha valakinek van egy vállalkozása, és mondjuk üzleti tervet akar csinálni, és mondjuk elolvasta ezt a Biblia verset, hogy kell ezt beépíteni az üzleti vállalkozásba, vagy az üzleti tervbe? Olyan módon, hogy nem én döntöm el, hogy milyen célokat tűzök ki, és merre kell tovább menni, hanem esetleg letérdelek, Istenhez kiálltok, és megkérdezem, hogy Uram, mit akarsz kezdeni a vállalkozásommal? És ha Isten mond valamit, akkor annak nekifeszülve küzdök, és megpróbálom megcsinálni. Mert tudom, hogy amit ő mond, hogyha először őt kérdezem meg, hogyha őt teszem az első helyre, akkor elindulnak a dolgok. Ha valaki a karrierépítésben gondolkodik, vagy pályaválasztásban gondolkodik, és elolvassa ezt a Biblia verset, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más utána megadatik nektek, mit kell csinálni? Az Isten megkérdezni, hogy Uram, miért teremtettél te meg engem? Mi az, ami bennem van? Mi az, amit belém helyeztél, és hogyha én azon a területen fogok előre haladni, amiben ezek ki tudnak bontakozni, akkor valami különleges életet fogok élni. Keresitek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Vagyis nem fordít, vagy kitalálom, hogy mi akarok lenni, és aztán annyit imádkozok, mert annyit mondom az Istennek, hogy ebbe áldjál meg, meg abba áldjál meg, és valahogy próbálok sikereket elérni, hanem az Isten mondja meg, hogy milyen irányba induljak el. És az Isten mondja meg, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek. Hogyha valaki egy költségvetést akar összeállítani, akár családit, vagy akár személyest, vagy bármilyet, és elolvassa ezt az igeverset, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek, akkor a költségvetésben az első dolog, amit meg kell tenni, hogy kiveszem belőle azt, ami az Istené, és ami marad, azzal minden mással tervezgetek és próbálom elintézni a dolgokat. Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Vagy ha általánosságban tervezem az életemet, vagy általánosságban kell gondolkodni, hogy mi jó és mi rossz, hogy merre kell tovább menni, és elolvasom ezt az igeverset, akkor azt mondom, hogy első a szellemi, és utána az anyagi. Első az, ami a mennyből jön, az meghatározza a gondolkodásmódomat, magamévá teszem ezt az egészet, engedem, hogy az érzelmeim ráhangolódjanak, hogy lelkes tudjak lenni ezért, és aztán következik a hétköznapi küzdelem, meg a öröm, meg áldás, meg bármi. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy változásnak kell lenni a szívünkben, hogy égjen a tűz, akkor ezt Isten akarja felszítani ezt a tüzet. És a kérdés az, hogy mikor fogod engedni, hogy az Isten átöleljen, hogy Isten szeressen téged, hogy az Isten szóljon hozzád, hogy bármilyen helyzetben meg tud kérdezni tőle, hogy hogy kell alkalmazni azt, hogy keressem először Isten országát és igazságát. Hogy kell alkalmazni azt, hogy Isten legyen az első az életemben. És hogyha ez megvan, akkor Isten kiárasztja a gazdag áldását, és elkezdenek jól működni a dolgok. De ne felejtsd, de nem azért, hogy utána eltávolodj az Istentől, hanem azért, hogy még közelebb kerülj hozzá. És ígértem még egy harmadik területet is, mivel változás kell a fejben, a gondolkodásmódban, változás kell a szív területén, a lényünk legmélyén, hogy égen a tűz, és változás kell a gyakorlatban is, a tettekben is, hogy amit teszünk, azt tényleg az Isten dicsőségére tudjuk tenni. Ezzel kapcsolatban azt kell mondani, hogy egy keresztény embernek alapvetően aktívnak kell lenni. Hogy miben aktív, az nagyon színes dolog lehet, hogy ki miben aktív, de hogy aktív legyen egy keresztény ember. A kereszténység az soha nem egy passzivitást jelent, az nem egy státuszt jelentett, hanem valami aktivitást jelentett, hogy hiszünk valakiben, vagy képviselünk valakit, vagy teszünk valamit. Az orvosok azt mondják, hogy a szívünk akkor érzi jól magát, ha mindig megdolgoztatjuk. Vagyis aki csak a fejével gondolkodik, és ilyen munkája van egész nap, hogy ül mondjuk egy íróasztal mellett, vagy tárgyalóasztalok mellett, vagy ülő munkája van, és kevésbé dolgoztatja meg a szívét, vagyis nem dobogtatja meg igazán a szívét, annak a szíve sokkal hamarabb megbetegszik. Ezt mondom magamnak is, mert én is sokat ülök. Szóval meg kell dolgoztatni a szívünket, mert akkor leszünk egészségesek. És hogyha ezt lefordítjuk, ezt az alapelvet arra, hogy egy keresztény embernek mit kell csinálni, hát Isten azért adott neked mindent, hogy használd, hogy dolgoztasd, hogy működjenek a dolgok. Ha ezt nem teszed, akkor a kereszténységünk egy ilyen beteges kereszténység lesz, amiben csak a passzivitást éljük meg. Szóval aktívnak kell lenni. És ez az aktivitás, ez azért van, mert az Isten annyira szeret téged és engem, hogy nagyon aktív volt velünk kapcsolatban. Hogy Krisztus mindent megtett értünk. Lejött a mennyei dicsőségből a földre, a teljes szeretetével biztosította az emberiséget azzal, hogy meghalt és föltámadt, és megmutatta az utat a mennybe. Krisztus nagyon aktív. Nagyon világosan bemutatja, hogy az Istennek a szeretete az nem egy szózat, nem egy elmélet, hanem nagyon aktív dolog. És hogyha valaki átéli ezt a krisztusi szeretetet, hogy de jó, hogy az Isten szeret engem, akkor ebből következik az, hogy a teljes lényemmel, a tetteimmel én is szeretni akarom az Istent, és valamit tenni akarok érte. És elindulok egy olyan irányba, ami az aktivitásnak az iránya. Azt mondja János apostol a levelében, hogy ez a szeretet, és nem az, mármint az Istennek a szeretet, az igazi szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Szeretteim, ha így szeret minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Mikor élted át utoljára azt, hogy úgy érezted, hogy engem nagyon szeret az Isten? Ha rég volt ez, akkor szükség van újabb és újabb ilyen isteni találkozásokra vagy élményekre. Mert ebből következik, azt mondja a Biblia, hogy átéljük az Isten szeretetét, és ebből következik az, hogy elkezdjük mi is őt szeretni, és elkezdjük mi is őt képviselni. Ez nem belőlünk fog fakadni, nem csak egy döntés, nem csak egy ilyen emberi aktivitás, hanem az Isten szeretete elkezd megmozdít bennünket, és elkezdjük tenni a dolgunkat. És olyan sok minden van, amit tenni kell. Ez a világ egy elég zűrös hely. Mindig is az volt. A történelemben mindig változnak a dolgok, és vannak jobb és nehezebb időszakok, de alapvetően azt kell mondani, hogy ez a Föld nevű bolygó, ahol az ember él, az egy elég zűrös hely. Mindig vannak háborúk, mindig vannak nyomorúságok, mindig van szegénység, mindig vannak járványok, mindig van olyan dolog, ami tizedeli az embereket, akár fizikailag, hogy belehalnak, belepusztulnak valamibe, vagy érzelmileg rokkannak meg, vagy mentálisan sérülnek meg. És rengeteg ember él a Földön, aki azt mondja, hogy boldogtalan vagyok, mert fogalmam sincs, hogy miért vagyok itt. Mert olyanok az életkörülményei, vagy nem kap szeretetet, vagy nem kap elfogadást, és nem kap tiszteletet. A Föld nevű bolygón ma milliárdokba lehet kifejezni azt, hogy hány ember boldogtalan. Milliárdokba. Nem csak néha itt-ott valaki, hanem milliárdok boldogtalanok, és kisemmizetnek érzik magukat. És amikor arról beszélünk, hogy az Isten szeret bennünket, vagy Isten szereti ezt az egész világot, és átélem az Isten szeretetét, akkor ebből következik, hogy elkezdem meglátni ezeket a szükségeket, vagy problémákat, vagy nehézségeket, és azt mondom, hogy ez így nem mehet tovább, vagy nem akarom, hogy így menjen tovább, és az én lehetőségeim, vagy az én adományaim, az én szeretetem, az én tanácsom, vagy valami, amit én tudok beletenni, azzal javítani tudom, lehet, hogy csak egy embernek az életét. Lehet, hogy sok embernek az életét. Tudjátok, hogy elindítottuk ezt a kárpátaljai gyerekétkeztetési program támogatását. Mi lenne, ha legközelebb, amikor elmegyünk, meglátogatjuk Kárpátalján az ott élő embereket, akkor mondjuk 5 vagy 10 ember eljönne a gyülekezetből, és látnátok azokat a gyerekeket, akiknek esetleg küldtök pénzt, hogy délután ne éhezzen, hanem egyen. Találkozhatnál vele, megsimogathatnád a kis fejét, megkérdeznéd, hogy van a családod, és akkor elmondja, hogy az apám az, nem tudom, Németországban dolgozik, és már fél éve nem láttam, az anyám az reggeltől estig dolgozik, és alig látom, én meg ott vagyok a tesóimmal, és próbáljuk élni az életet. És szép az élet. És nem tudom, mit mondana még el, de mindenféle, ennél sokkal nehezebb történeteket is lehetne hallani, meg persze sokkal jobbakat is. Lehet, hogy nem is kell egészen a határon túlra menni, tehát sokkal közelebb is van hozzánk olyan szükség, olyan nehézség, olyan dolog, amiben, ha átélem az Isten szeretetét, akkor az Isten arra indít, hogy figyelj, ott van valami, és tegyél érte valamit. Hogy változtass meg, és nem mondd azt, hogy ez rendben van. Nem túl rég voltam egy cigány gyülekezetben, ahol kedves emberek voltak, cigány emberek, akik próbálják az Istent követni, akkor beszélgettem velük egy bizonyos dologról, hogy ebben lépni kellene, akkor gyülekezeti szinten azt mondták, hogy de hát az nagyon drága, az 50 ezer forintba kerül, és azt nem tudják megtenni. 50 ezer forint gyülekezeti szinten az nekik sok, mert nem tudják meglépni. Ez szükség. Itt lehet, hogy bárki egyénileg meg tudja oldani. Olyan sok minden van a világban, amikor szétesnek családok, amikor férfiak és nők vagy gyerekek érzelmi nyomorúságban élik az életüket, amire valahogy reagálni kell. Valamit mondani kell. És lehet, hogy ez csak egy imádság, vagy csak, hát én elkezdesz imádkozni, lehet, hogy valakivel beszélgetsz, vagy megsimogatod egy gyereknek a fejét, és azt mondod neki, hogy ez az Isten szeret téged. Lehet, hogy valakinek egy Bibliát adsz, lehet, hogy valakinek az evangéliumot mondod, lehet, hogy valakinek pénzt adsz, vagy élelmet adsz, vagy tanácsot adsz, egy lehetőséget, hogy tovább tudjon lépni, és az élete ki tudjon teljesedni. Ne felejtsük el, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok. Most itt vagyok, itt is jó, hazamegyek, ebédelek, az is jó, lesz délután pihenek, egy kicsit az is jó. De hogy a Föld nevű bolygón az emberek nagy többsége nem így éli az életét, hanem sokkal nagyobb nyomorúságban, szegénységben, akár ez érzelmi szegénység, vagy belső üresség, kilátástalanság. És itt most nem csak arra gondolok, hogy el kell menni Afrika szegényeihez, vagy Ázsia legnyomorultabb országaiba. Ha megtehetnénk, hogy a világ leggazdagabb országaiba ellátogassunk, ott is találkoznánk olyanokkal, akik óriási nyomorúságban élik az életüket. Vagy anyagilag, vagy érzelmileg, vagy szellemileg. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeret bennünket, és ez az igazi szeretet, és ebből következik, hogy mi is tudjuk szeretni azokat az embereket, akik körülöttünk élnek, akkor megint az a kérdés, hogy mikor engedted meg utoljára, hogy az Isten szeressen téged. Amikor átélted, hogy de jó az Isten hozzám. És amikor ezt átéli az ember, hogy de jó az Isten hozzám, a következő gondolat mindig az, hogy de akkor én mit tehetnék? Hiszen nekem sok van. Sok van a békességből, sok van az örömből, lehet, hogy sok van a pénzből, vagy mindenféle áldásokból, sok van a kapcsolatokból, mások meg ezeknek a szűkében vannak. Vagy én sokat kapok Istentől, más meg nem is ismeri az Istent. Van egy ilyen mondás, és ami nagyon igaz, hogy a gyertyát fénye nem fog elhalványulni attól, hogy valaki másnak is meggyújtod a gyertyáját. Ez így van. Mindig is így volt, és ezután is így lesz. Még akkor is, hogyha te idődből fogsz adni valakinek, és neked kevesebb marad, ha te pénzedből fogsz adni valakinek, és neked nyilván abból annyival kevesebb lesz, ha te figyelmed, a te szeretetedből adsz valakinek, és úgy tűnik, hogy akkor azt nem magadra fordítod, vagy nem a családodra, de az Isten megígérte, hogy ő nem lesz senkinek az adósa. Az Isten gazdagon meg fog áldani minden olyan embert, aki komolyan veszi őt, és átéli és megéli ezt, hogy szeretjük az Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és teljes elménkből, és teljes erőnkből. Szeretnénk néhány kérdést befejezésül föltenni. Szerintetek, ha valaki nem szereti az Istent, azt az embert az Isten szereti? Ugye, azért bólogatunk, de szabad bátran, igen. Teljes biztonsággal mondhatjuk azt, hogy az Isten szereti azokat az embereket, akik őt nem szeretik. Vagy akik ellene tesznek bármit is. Isten szereti azokat az embereket, akik valamilyen módon követik őt, de nem az első az életükben az Istennek a szolgálata, vagy az Istennek a szeretete, és ezt a Jézusi parancsot ezt nem élik meg. Isten szereti őket, vagy nem szerintetek? Isten szereti őket. Ugye? Még ezeket az embereket is. Ha nem tudom az Isten teljes szívből, teljes lényemből, teljes elmémből szeretni, az Isten akkor is szeret engem. Ebben nincs változás az Isten oldaláról. De amikor megengedem, hogy az Isten közel jöjjön hozzám, hogy az Isten átöleljen, hogy az Isten mondjon valamit, vagy megújítson, amikor Szentlélek megszólal és mond valamit, megújítja a gondolkodásomat, vagy lángra lobbantja a szívem legmélyén esetleg azt a pislákoló kis tüzet, és elindít egy úton, és elkezdek aktív keresztény lenni, tenni azt, amit az Isten mond nekem, akkor ez valami egészen más kapcsolat az Istennel. Nem csak tudom, biztos szeret az Isten akkor is, hogyha én a hátamat mutogatom neki. hanem átélem, hogy valóságosan az Istennel kapcsolatban vagyok. Van egy olyan történet a Bibliában lejegyezve, amikor Jézus három tanítványával, Péterrel, Jánossal és Jakabbal elmentek egy hegyre, és ott valami különleges megtapasztalást és különleges átélést éltek át. Valahogy beleláttak a mennyei dicsőségbe, a menny közel jött hozzájuk, és valami olyat láttak és tapasztaltak, ami nem mindennapi volt, vagy nem fizikai volt, hanem igazi szellemi mennyei átélés. És talán emlékeztek, akik ismeritek ezt a történetet, hogy miután ez az egész ott lezajlik, megszólal az egyik tanítvány Péter, és azt mondja, hogy hát itt annyira jó, hogy innen nem megyünk sehova. Tehát, hogy itt a vége. Tehát az életem fő célja az ez, hogy ezt éljem át újra és újra. Én innen nem akarok sehová menni. Mert minden más, ami eddig volt az életemben, minden más öröm, minden más cél, amit elértem, minden más eredmény, az valahol messze van ettől. Ez a csúcs. Tehát megérkeztünk, ezt fogjuk átélni napi 24 órában. Miért mondja ezt? Mert valami olyan isteni átéléssel lett gazdagabb, ami annyira fölemelte őt, hogy azt mondja, hogy ez fantasztikus. Amikor az Istennek a szeretetével találkozik az ember, amikor az Isten átölel bennünket, és tapasztaljuk azt, hogy közel jön hozzánk, akkor valami ilyesmit élünk át mindig, ú, de jó. Hú, már hetek, hónapok óta annyi mindennel foglalkozom, és annyi minden leköti a figyelmetnek az energiámat, de hát ez az igazi. És ez ad erőt ahhoz, hogy utána tovább tudjunk menni, és szeretni tud a férjedet, a feleségedet, a gyerekedet, a főnöködet, vagy normálisan tudjál dolgozni, vagy bölcs döntéseket tudjál hozni. Ilyen mennyei átélésekre van szükség. Szóval, kedves gyülekezet, ennél egyszerűbben nem tudom elmondani. Isten azt akarja, hogy legyen változás a fejben, a gondolkodásmódunkban, a szívünkben, hogy tűz égjen a szívünkben, és a tetteinkben, hogy mindaz, amit teszünk, azt az Isten dicsőségére fogjuk tenni. És ehhez kell, hogy a következő napokban próbálj mindent félretenni azért, hogy sokszor átéld ezt az élményt, amit Péter úgy nevezett, hogy ez a csúcs, ez a megdicsődés hegyén, ami történt. Hogy legyenek olyan pillanatok a következő héten, amikor Isten közel jön hozzád, amikor átölel az Isten, amikor megszólít az Isten. Mert ezek olyan erőt adnak, amire lehet, hogy 20 év múlva is emlékezni fogsz. Ha ezek kimaradnak, akkor szürke lesz az élet. Akkor monotonná, unalmassá válnak a dolgok. Ha közel jön az Isten, akkor megújít, megerősít, új inspirációt kap az ember, új erőt kap, új lendületet kap. És erre van szükségünk. Mert azt mondja Jézus, hogy ez a legfontosabb dolog, amikor megkérdezték tőle, hogy sok minden közül mit tegyek az első helyre. Jövő héten mivel foglalkozzak a legtöbbet? Sok mindennel tudunk foglalkozni, és fogunk is, de azt mondja Jézus, kedves kősziklet gyülekezet, a következő héten ne felejtsétek el, hogy a legfőbb dolog ez, hogy halljad kőszikla gyülekezet, az Úr a mi Istenünk, egy az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez a legfontosabb. És miután ezen túl vagy, ezt átéled egyszer vagy sokszor, akkor ez ad erőt minden máshoz. Hát Isten áldjon meg bennünket így, és kérem, hogy most csukjuk be a szemünket, és egy imád szeretnék elmondani. És amikor imádkozok, arra hívlak benneteket, hogy gondold azt át, hogy te hogy állsz most a gondolati szinten, mennyire tudta megújítani a Szentlélek a gondolkodásmódodat, mennyire ég a tűz a szívedben, hogy amit tettél, az mennyire volt az Isten dicsőségére. És ha szükséged van változásra, akkor imádkozz azért most velem együtt. És szükségem van rád, Istenem, ölelj át és vezess engem. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy Krisztusban tényleg ezt a valóságos szeretetet tanúsítottad irántunk. Köszönjük, hogy átölelted ezt az egész világot és benne bennünket is. Köszönjük, hogy hoztad a szabadságot, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, hogy bármilyen mélyre is süllyedünk, de föl tudsz emelni bennünket, és meg tudsz újítani bennünket. Uram, most azért imádkozom, hogy akinek szüksége van megújulásra a gondolkodás módjában, vagy a szívének a területén, vagy a tetteiben, kérjük, add ezt a megújulást. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk, hogy az életünk ne hiába való dolgokkal teljen el, fölösleges dolgokkal, amire majd nem is fogunk emlékezni, és nem is gondoljuk később majd, hogy ez jó lett volna. Segíts, hogy értékekkel, mennyei értékekkel tudjuk telerakni az életünket azért, mert te vagy benne.
Uram, így imádkozom, hogy bocsáss meg a bűneinket, amikor rossz irányba mentünk, vagy nálad nélkül hoztunk döntéseket. És kérünk téged, hogy a szívünket tisztítsd meg teljesen, és töltsd be a te lelkeddel is, irányíts és vezess és inspirálj bennünket. Jézus Krisztus nevében kérem mindezt. Amen.
Köszönjük szépen, Pisti. Ez egy olyan gyereknapi Isten tisztelet volt.